Ez az ígéhirdetés elhangzott 1990. május 5-én. A téma Filippi 1.3.11. Az, aki elkezdte bennetek a jó munkát, be is fogja fejezni Jézus Krisztus napjáig. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Magasztalva legyen az Úr neve. Hadd legyen az ő iránta való szeretetünk olyan, mint az ő mi irántunk való szeretete volt, igazi, isteni szeretet feltételek nélküli. És Isten úgy szeretett minket, amikor még bűnösök voltunk, távol tőle, hogy nem számította be nekünk, nem számított be nekünk semmit, megbocsájtott minden bűnt, eltörölt minden vétket, valóban kegyelmet gyakorolt a törvény helyett, és megváltott minket, a megbékélt önmagával a Golgota keresztfáján. A végsőkig úgy fogjuk hirdetni a megváltást, ahogyan az megtörtént, nevezetesen a Golgota keresztjén, amikor az Isten bárányának vére kiontatott. Csak egy megváltás létezik, és ez a Golgotán történt. Aki egy más útat keres, tévedni fog. Aki ezt hiszi, hogy elkerülheti a Golgotát, nem fogja elérni a célt. Amikor néha elénekeljük a refrént, csodálatos Golgota, akkor nem a helyet magát énekeljük meg, hanem azt, ami ott történt értünk. Szívünk annak ver, akinek a szíve mi érettünk vert, a mi Urunknak és megváltunknak. Az Ézsás 45-ben már olyan csodálatosan hallottuk, ne legyen az, hogy hiába kerestek engem. Én, az Úr, igazságban szólok, és igazságot hirdetek. Gyűljetek össze, és jöjjetek, álljatok elémbe. Közel legyetek mindannyian ti pogány népek. Micsoda figyelmeztetés, micsoda meghívás számunkra. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, kiáltottam, Urunk, ti, akik megfáradtatok és megterheltettetek, én felüdítelek titeket, megnyugvást akarok adni lelketeknek. Szeretteim, hadd legyünk összegyűlve ma Isten színe előtt úgy, mintha itt az Úr közvetlen jelenlétében lennénk, aki meghívott minket, hogy hallgassuk meg az ő szavát. És bárhol is hirdetve lett az ő ígéje, és az emberek hittek benne, úgy tapasztalták meg őt, amilyen valójában megváltóként, szabadítóként, gyógyítóként. És ahogy már sokszor elhangzott, senki sem távozott úgy, ahogy jött, aki az Úrhoz fordult. Aki vakon jött, látva távozott. Aki leprásan jött, tisztán távozott. Aki bűnökkel megterhelve jött, megbocsájtással távozott. Szabadon. Függetlenül attól, hogy az emberek hogyan és milyen állapotban jöttek az Úrhoz. Még a megszállottak is szabadok lettek, és elmentek az útjukra, és magasztalták az Urat. Hadd gyűljünk össze így Isten jelenlétében, teljes tudatában annak, hogy ő jelen van. Hogy itt nem csak az ő ígéje van hirdetve, hanem hogy ő jelen van, mint a beszélő, a szabadító, a gyógyító, mint az, akihez most is jöhetünk, és el is fogunk jönni. Az Ézsaiás 45-ben, a 21. versben fel vagyunk szólítva arra, ismértessétek meg az ügyeteket, és terjesszétek elő. Ezt is meg akarjuk tenni. Mindannyiunknak vannak kérelmeink, mindannyiunknak vannak szükségleteink, amelyeket az Úr elé szeretnénk hozni. Akár ránk vonatkoznak, akár a családunkra, akár a hozzánk közeli álló emberekre, bármi is legyen az. Úgy járulunk az Úr elé, amilyenek vagyunk, és előadjuk neki az ügy, előterjesztjük elébe az ügyünket. És nem én voltam-e az Úr, akin kívül nincs más Isten? Rajtam kívül nincs igaz és szabadító Isten. Ő egy igaz Isten, aki szabadítást hozott. Ő lett a mi szabadítónk. Ahogy megvan írva, hogy az ő szájából igazság jött ki. Egy szó, amely rendíthetetlen. Egyszerűen áthat vellőn és csontig, amikor ilyen égeverseket olvasunk. Az emberek megszegik a szavukat, jó szándékaik vannak, de lehet, hogy nem tudják betartani. Isten azonban megtartja, amit megígért. Inkább lehullana az ég, mintsem, hogy az ő szava megtévesztene. Az ég és a föld lángolhat, a dombok és a hegyek eltűnhetnek, de aki keresi, megtalálja, hogy Isten ígéje örökké igaz marad. A 18. vers is nagyon fontos volt, és a 19. vers mindent újra el lehetne olvasni. A 19. vers azt mondja, nem titokba szóltam én, és nem a föld valamelyik sötét zugában. Nem. Isten mindig kinyilatkoztatta magát, és azoknak az embereknek, akik látták, hallották, átélték, megengedte, hogy tanúi is legyenek. Azután az Úr így szól Izrael népéhez, ti vagytok az én tanúim, Ézsás 43, a 10. vers. Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr kijelentése, és az én szolgám, akiket kiválasztottam. Mindkettő, tanú és szolga. Egyrészt neki szolgálni, másrészt tanúskodni arról, hogy kinyilatkoztatta magát. És ami Urunk azt is mondta az apostolok Cselekedetei 1-ben, ti vagytok az én tanúim. Maradjatok Jeruzsálemben, amíg fel nem lesztek ruházva a magasságból jövő erővel. Péter így írt, mi szemtanúi voltunk az ő csodálatos dicsőségének. Szemtanúk. János így írt, ami kezdettől fogva volt, amit láttunk, amit hallottunk, amit kezeink megérintettek, az élet ígéjéből. Azt hirdetjük nektek. Mi is részessei lehetünk ennek a nagy tanúk felhőjének, amelyet Isten létrehozott. Egyesek már elmentek, mások még itt vannak, mi is tanúi lehetünk annak, amit Isten a mi nemzedékünkben tett. Szeretett testvérek és testvérnők, nem azért tanúskodunk ezekről a dolgokról, hogy valakit kiemeljünk, ez távol álljon tőlünk. Azon a napon, amikor elkezdünk egy embernek tiszteletet adni, megállunk Isten tiszteletadásában. Ennek egészen tudatában vagyunk, és elég jól ismerjük az írásokat ahhoz, hogy tudjuk, hogy Isten Ézsaiás prófétán keresztül éppen úgy megmondta, hogy tiszteletemet másnak nem adom, és dicsőségemet nem adom a bálványoknak. Elég jól ismerjük a Szentírást ahhoz, hogy óvatosak legyünk, és tudjuk, mit kell szemügyre venni. Már most, ha Isten az, aki tanúságot tett magáról, és ha mi erről beszámolunk, akkor csak egy dolgot tettünk. Nem hallgattuk el, hogy Isten természetfeletti módon kinyilatkoztatta megmutatta magát. És amennyiben valahol még egy ember is megjelenik a háttérben, aki ott volt, amikor Isten tett valamit, akkor lehet, hogy néha őt is meg kell említeni. De a lényeg mindig az Úrra és Istenre irányul. Ha elolvassuk egy Saul megtérésének a történetét, akkor nem kerülhetjük el, hogy ott is tiszteletet adjunk az igazságnak, és tanúskodjunk arról, ami valóban történik. Hiszen nem erről az emberről volt szó, hanem Isten ügyéről, aki valakit fel akart használni, és aki ebben a buzgóságban megtalálta a megfelelő embert. Megjelent neki a fény az égből, és a földre zuhant, és így kiáltott fel: Ki vagy te, Uram? A válasz pedig így hangzott: Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Aztán jött a nagy elhivatás: Te légy nekem az én kiválasztott eszközöm, elküldelek téged messzire a pogányokhoz, mert az én nevemet hirdetned kell a királyok előtt, és így tovább. Nos, egy tarzusi férfiról volt-e itt szó? Hiszen Istennek az volt a célja, hogy az íge üzenet, a szellem és az erő visszaigazolásával és bizonyításával tovább legyen adva és hirdetve legyen. Az edény teljesen lényegtelen ennél fogva. Isten edényeket vesz, akit akar, megáldja és felhasználja. És ismételten elmondtam, ha vannak testvérek, akik még nem tudnak örülni, amikor Isten megáld és felhasznál valakit, akkor még nem jött el az idő, hogy Isten felhasználhassa őket, magukat. Csak majd akkor, ha szívünkben örömöt érzünk, amikor Isten kinyilatkoztatja magát, amikor Isten megáld valakit, és áldássá válik, és úgy tudunk örülni, hogy ahogy a Szentírás mondja, ha egy tag megtiszteltetésben részesül, akkor az egész test örül vele. Így van írva az 1. Korintus 12-ben. És ez az öröm kell, hogy betöltsön minket. Függetlenül attól, hogy kit hív el Isten, kit használ fel, neki egyszerűen emberekre van szüksége, akiken keresztül beszélhet és cselekedhet. Szeretném röviden áttekinteni a Filippi 1-et velünk. Majd együtt imádkozni fogunk, hogy Isten válaszoljon, és a hely megmozdulhasson, és meg is mozduljon. Én hiszem, hogy mindannyian magunkban hordozzuk ezt a vágyat, hogy ezt el is mondjuk az Úrnak, előterjesszük neki, és kérjük őt, hogy nyilatkoztassa ki magát, mint az elején, hiszen nagyon nagy szükségünk van rá. Filippi 1, a 3. verstől. Az én Istenemnek köszönetet mondok, valahányszor rátok gondolok. Azáltal, hogy mindig örömmel imádkozok, minden közben járásomban értetek, mindnyájatokért. A részvételért, amelyet az első naptól fogva a mai napig az üdv üzenetben tanúsítottatok. Éppen ezért szilárd meggyőződésemet fejeztem ki arról, hogy ő, aki elkezdte bennetek a jó munkát, véghez is viszi a Jézus Krisztus napjára. Talán eddig, és aztán folytatom később. Pál apostol azokhoz az emberekhez szólt, vagy írt, akik az első naptól fogva nem gondolkodtak, nem mérlegeltek, hanem Isten által megragadva teljes mértékben belevetették magukat a dologba, részt vettek abban, ami akkor az evangélium hirdetése által történt. és azt mondja, hogy az első naptól fogva mind a mai napig az üdvüzenetben tanúsítottátok. Szeretteim, Isten olyan embereket akar belőlünk formálni, akik az első naptól az utolsó napig belsőleg érintettek, és részt veszünk abban, amit Isten végez. Akik nem lesznek langyosak és lusták, hogy aztán ki kelljen őket köpni, hanem akik mindig újra és újra felgyulladnak az isteni szeretet és szellem tüzével, és nem hanyagul végzik az Úr művét, hanem a Szent Szellem által átitatva, az isteni szeretettől átjárva, hogy a tűz égjen a szívünkben, és Isten valóban megnyilvánulhasson. Pál apostol örömmel írt ilyen embereknek. Nem volt szomorúság, hanem örömöt érzett. Nem volt szükség szemrehányásra, feddésre, további tanításra sem. Hanem azt mondja, hogy örömmel teszem, és imádkozom értetek, mert az első naptól fogva mindmáig részt vesztek az evangéliumban, a megváltás üdvüzenetében. Úgy el kellett gondolkodnom rajta, amikor hallottam, hogy a testvérek Csehoszlovákiából jönnek, amikor 14 napja, jó 14 napja Szlovákián keresztül utaztunk, aztán Lengyelországba mentünk, és eszünkbe jutottak azok a napok, amelyek 22 évvel ezelőtt voltak, amikor 1968-ban először hirdettem ott a bibliai igazságokat. Walsh testvér volt, aki azt mondta, emlékszel-e még a keresztségünkre, amit akkor itt tartottunk, tél volt, jég és hó volt, de ez nem zavart minket. És látjuk, hogy ugyanaz a tűz, ugyanaz a buzgóság megmaradt mind a mai napig. És azt hiszem, elmondhatjuk azt, hogy még több lett, növekedett. Ma tisztábban látunk, mint akkor láttunk. Jobban értjük, mint akkor értettük a dolgokat. Szeretteim, Isten valóban olyan embereket keres, akiknek nincs szükségük gondolkodási időre, hogy higgyenek benne és kövessék őt, hanem olyanokat keres, akik az első naptól kezdve, amikor az íge eljutott hozzájuk, a bibliai igazságok hirdetve vannak, aztán nincs szükségünk többé semmi gondolkodási időre, hanem meghozzuk a döntést nyomban. Boldog az az ember, aki az isteni döntést meghozza abban a pillanatban, amikor Isten ígéje eljut hozzánk. Pál apostol ezt írja itt. Éppen ezért megvagyok szilárdan győződve arról, hogy az, aki a jó munkát elkezdte bennetek, ezt mindig akkor lehet tudni, hogy ki kezdte el, vagyis amilyen a kezdet volt. Ha a kezdet egy isteni kezdet volt, akkor a vég is egy isteni vég lesz. Ha Isten velünk kezdett, akkor velünk is fogja befejezni. Akkor nem kell erőlködnünk, nem kell gondolkodási idő, akkor igent mondunk Istennek és Isten ígéjének, teljes mértékben bekapcsolódunk és részesülünk Istenünk teljes áldásában is. Éppen ezért meg vagyok győződve, írja Pál apostol, hogyan is lehetne másképp. Hol marad helye a kételynek? Nincs helye a kételynek, amikor Isten feltárja magát egy embernek, elvezeti őt az igazság felismeréséhez, a bűn felismeréséhez, és a Szent Szellem hatására minden megérinti őt. És így egy isteni kezdet jön létre, akkor megvan a bízalom, megvan a hit. Bármi is jöjjön vagy menjen, teljes bizodalmunk van abban, hogy aki elkezdte, az be is fogja fejezni, hiszen az ő műve, amit bennünk elkezdett. Nem te kezdted el a te művedet, és én sem kezdtem el az én művemet. Ő kezdte el az ő művét mi bennünk. És ő, aki elkezdte, be is fogja fejezni az ő művét Jézus Krisztus napjára. Így van itt megírva. És ha te voltál az, aki megpróbáltad, akkor próbáld csak tovább, vagy mégse. Hagyd, hogy az Úr tegye meg. Aztán minden kísérlet kudarcba fullad, és bekövetkezik egy isteni kezdet. És ahol isteni kezdet történt, ott isteni vég is lesz. Mindannyian megértettük ezt? Nem a mi erőfeszítéseinken múlik, hanem Isten könyörületességén, és Jézus Krisztus kinyilatkoztatása által részesülünk benne. Olvasom tovább a 7. verstől. Hiszen mindenképpen jogosan és méltán tartom fenn rólatok ezt a jó véleményt, mert szívemben őrzöm a megemlékezést rólatok, mert ti mindannyian, mind fogságom alatt, mint pedig az üzenetnek a védelmében és tanúságtételében társaim vagytok a nekem adott kegyelmi szolgálat tisztségében. Az Istenhez és egymáshoz fűződő mély kapcsolat isteni titkait nagyon világosan le van írva. Nem csak egy gyülekezet jött létre, az emberek nem csak hívővé lettek, nem. Ennél több is volt. Ők valamennyien együtt ugyanazon a feladaton dolgoztak, ugyanabban a dologban vettek közös részesedést. Nem mindenki volt apostol, nem mindenki volt pásztor vagy próféta, de mindannyian Isten gyermekei lettek az újjászületés a Szent Szellem keresztségén keresztül, és mindannyian részesültek abban, ami történt. És így juttatja itt kifejezésre Pál apostol is ezt a tényállást. Emlékezetében tartotta, hogyan kiálltak mellette a megpróbáltatásokban, a fogságban, a szenvedésekben, együtt kiálltak mellette közösen. Igen, a szenvedések és a megpróbáltatások még szorosabban összekötötték őket Istennel és egymással. És ugyanez lesz velük is. Amennyiben Jézus Krisztus gondolkodás módját magunkban hordozzuk, ahogy már említettem, akkor már nem tesz különbséget, hogy ki lett Isten által elhívva vagy elküldve, hanem az lesz a fontos, hogy megkülönböztessük az Úr testét, amely sok tagból áll. Pál maga is megkérdezte önmagát, vajon mindnyájan apostolok-e, vajon mindannyian tanítók-e, és így tovább, de mindannyian Krisztus testének tagjai, és mindenkinek van egy bizonyos feladat az Úr testében. Mindnyájan ugyanazon ügyben közösen részesednek Pál apostol. Arra volt hivatott, hogy megvédje az isteni ígeüzenetet, és tanúskodjon róla. Nem mindenkinek kell királyok és fejedelmek elé állnia, általában azok lesznek azok, akiket Isten elhívott, akiknek próbákon, fogságon és sok máson kell átmenniük, de ez éppen Isten útja. És éppen e véget, ilyen útat kell járjanak. Itt van írva, hogy ők kiálltak mellette, és társaik voltak az ő kegyelmi tisztségének. Egy tisztségről beszél itt, egy szolgálatról. Isten kinevezett bizonyos pozíciókat, bizonyos tisztségeket a gyülekezetben. És mi hisszük, hogy ezek a szolgálatok, ahogyan az elején kilettek nevezve, a végéig fennállnak, megmaradnak. Nem lehet másképp, és ha időközben nem tudtak annyira érvényesülni, akkor hisszük, hogy a végén mégis azt lehet majd mondani, itt is megvalósultak az apostolok jelei, itt is visszaigazolta Isten az ő szavát, nem egy embert, hanem az ő drága és szent szavát. Egyszerűen hiszünk abban, és nem lehet másként, mert Isten programja valóban egy és ugyanaz marad. És amennyiben ő, aki elkezdte, be kell és be is fogja fejezni, akkor mégis ugyanaz a gyülekezet mindazzal együtt, ami az elején volt, tökéletességre lesz juttatva. És ahogyan akkor a kezdetben, úgy legyünk most is megajándékozva azzal, hogy teljes, közös részesedésünk legyen mindenben. Amint már mondta, nem lehet mindenki egy Pál apostol, és nem lehet az, és senki sem mondhatja az Úrnak azt sem, tedd ezt vagy amazt belőlem. Hiszen ő a fazakas, mi vagyunk az agyak. Ő tudja, mire használhat fel téged és engem. Ő tudja, mire vagy te alkalmas, és pontosan ott fog és akar téged felhasználni. Viszont Pál apostol mindenkit, olyan embereknek tekintett a hívőket, mint akik részt vettek abban a szolgálatban, amelyet Isten rábízott. Ők támogatták, imádkoztak érte, ő pedig imádkozott értük. Sőt, egy levélben azt is írja, hogy nevüket megnevezve is megemlékezett róluk. Nevüket is megnevezve megemlékezett róluk. Milyen mély kapcsolat van a valódi hívők között. Szeretteim, imádkoztál-e te is, tudatosan, név szerint megemlítve a testvéredért, a testvérnőért, avagy a mások szükségletei, a te szükségleteiddé váltak-e, vagy a mások nevét inkább kritikus beszélgetésekben említetted meg, de nem egy szívből jövő imádságban. Sokszor ismételtem és mondtam, amennyiben tudom, hogy imádkoztok értem, akkor azt is tudom, hogy nem beszéltek rólam. Igen, ezt mércének is lehetne venni. Aki másokról beszél, az nem imádkozik, és aki imádkozik másokért, az nem beszél róla. És mi a jobb? Az imádság. A beszéd eddig csak rontott a helyzeten, de az imádság által már sok minden megváltozott és jobb lett. És ha tudatában vagyunk az imádság erejének, hittel imádkozunk, nem haraggal és nem kételjel, hanem hittel, akkor csodákat fogunk átélni. Pál apostol így írja tovább. És az én imádságom arra irányuló, hogy a ti szeretetek egyre inkább növekedjék a felismerésben és minden tapintatosságban. Annak megvizsgálására, hogy mi a helyes minden egyes esetben, hogy tisztán és fedhetetlenül megjelenjetek a Krisztus napján. Ezt is gyakran elmondtuk már ezen a helyen. Istennek egy szava hihető embere nem csak a megtérésig akarja vezetni az embereket, hanem a mennyben is újra látni szeretni őket. Úgy akarja hirdetni az ígét, hogy azok az emberek, akik hívőkké lettek, elérjék a célt. Nyilván úgy gondolom, hogy számunkra, akiknek hirdetnünk kell az ő ígéjét, szándékosan fogalmazok így, hogy hirdetnünk kell, nem, mert nem önkéntességről, sem önszándékról van szó, nekem meg kell tennem. Ez egy isteni megbízatás, ami alól az ember nem vonhatja ki magát, főleg amikor tisztában vagyunk a tudatos megbízatással. Pál apostol úgy szerette volna végezni a tisztségét, hogy az emberek Jézus Krisztus napján fedhetetlenül megjelenhessenek ő előtte. Nem csak ő, hanem mindannyian, akik hívőkké lettek. Mit mondjunk mi, ma, akik tudjuk, hogy a Krisztus napja, amelyről ő akkor beszélt, még majdnem 2000 évvel távol volt. Ma ez a nap Jézus Krisztus visszajövetelének napja már kézzel fogható közelségben került. Mit mondjunk mi ma? Milyen Isten félelemmel, milyen belső odaadással és meggyőződéssel kell nekünk ma hirdetni az ígét, mintha ez lenne az utolsó lehetőségünk, hogy Istent megtapasztaljuk, mert nem tudjuk, hogy az Úr nem jön el már az ő visszajövetele előtt értem és érted. Igaz ez? Ki adhat garanciát arra, hogy mi mindannyian, akik ma itt vagyunk, megmaradunk így Jézus Krisztus napjáig, amíg ő vissza fog jönni, hogy hazavigye az öveit. Akkor a testvéreink és a testvérnők elaludtak az Úrban. Nem haltak meg, hanem elaludtak az Úrban. És ők ott lesznek az első feltámadáskor, hiszen reménységüket az Úrban vetették. És ez a reménység, amelynek alapja az ígében van, nem vezet csalódáshoz, hanem a megvalósuláshoz. Magasztalva legyen az Úr neve. A reménység, amelyet az íge isteni ígéretéből merítünk, nem vezet csalódáshoz, hanem Isten ígéreteinek beteljesedésére. Minden tekintetben, és éppen ezért a mi hitünk egy élő hit, mert az íge élő, az Úr élő, és a reménység, amelyet magunkban hordozunk, egy élő reménység. Magasztalva legyen az Úr neve. Magadban hordozod ezt? Amennyiben, akkor ez a reménység is hordoz téged. Mindenki, aki ezt a reménységet magában hordozza, mit mond János, aki ezt a reménységet magában hordozza, megtisztítja magát, ahogyan ő is tiszta. 1. János 3.3. Bárcsak ez a terület is hozzáférhetővé lenne téve számunkra Istentől kifolyólag úgy, hogy egyre inkább Jézus Krisztus képmására átalakuljunk, hogy az ő igazságossága áthasson minket, hogy az ő szellemével beteljesedjünk, és hogy az ő lényét, az ő életét, az ő isteni természetét hordozzuk magunkban, amelyben közös részesedést kaptunk, ahogy Péter megírta. Hiszen mindannyian olvastátok, vagy felolvassam nektek, hogy megkaptuk a részesedésünket az isteni természetben, vagy jellemben. Péter megírja ezt a 2. Péter 1. fejezetének 4. versében. Ezek által 2. Péter 1. 4. vers. Ezek által megajándékozott bennünket a becses és rendkívülően fontos ígéretekkel, azért, hogy ezek által megmeneküljetek a világban uralkodó kévágytól, vagy a kévágyból fakadó romlástól, és az isteni természetes közös részesedésetek legyen. Részesedést kapni az isteni természetben, vagy jellemvonásban. Pál apostol itt tovább írja Filippibelieknek, annak megvizsgálására, 10. vers, tehát annak megvizsgálására, hogy megítélhessétek, hogy mi a helyes minden egyes esetben, hogy Krisztus napján tiszta és fetetetlenek legyetek. Én nem tudom, hogy veletek mi a helyzet, de különösen akkor, amikor döntéseket kell hozni, kritikus lesz a helyzet. És én magam is megtapasztaltam, hogy ilyenkor az ember küzd önmagával, és egyszerűen azt mondja az Úrnak, hadd hozzak olyan döntéseket, amelyekkel élni és meghalni is tudok. Döntéseket, amelyeket te is támogatni tudsz, és amik előtted is érvényesülnek. Úgy hiszem, Isten minden egyes gyermeke, nyilván Isten minden gyermeke megvizsgálhatja így önmagát, és nem csak döntéseket hozhat, hanem valóban az Úr előtt állhat, és elmondhatja, segíts nekem, hogy meghozzam azt a döntést, amelyet te már meghoztál, értem vagy helyett. tettem. Az ember nem tehet többet, mint hogy így meghajoljon Isten előtt, kiszolgáltassa magát neki, és a rendelkezésére álljon, és azt mondja neki, Uram, számomra ez a döntés túlságosan nehéz. Nem tudom meghozni. Hozd meg te helyettem. Itt világosan elmondtuk, hogyan kell nekünk, hívőknek, teljes odaadással, teljes részvétellel élnünk és járnunk abban, ami történik. Elolvasom még egyszer a Filippi 1.9.11. verseket. És az én imádságom arra irányuló, hogy a ti szeretetetek egyre inkább növekedjék a felismerésben és minden tapintatosságban. Ezért csálások vagyunk. Legyen felismerés, de ne csak az, hanem tapintatosság is. És már is láthatjátok, hogy a felismerés Istentől származik-e, vagy hogy az, aki a felismeréssel rendelkezik, tapintatossággal is rendelkezik. Ha úgy viselkedik, mint egy fejsz az erdőben, akkor felejtsétek el, mert akkor elméletileg rendelkezik valamivel, de nem a szívében. Egy igazán Istentől származó, a szellem által keltett felismerés szeretettel teli, és ugyanazzal a szeretettel tovább fogja adni, anélkül, hogy erőfitoktatással tegye, csökönyösséggel is mindenhez hasonlók nélkül. Itt egyértelműen ki van jelentve felismerés és minden tapintatossággal. Mindkettőt szeretnénk, hogy meglegyen bennünk. Isteni felismerés és az Úrtól valóban kapott tapintatosságot, hogy mindenkivel együtt érezzünk, és minden helyzetbe bele tudjuk helyezkedni, hogy így az Úr megállhasson és felhasználhasson minket. Aztán folytatódik annak megvizsgálására, hogy mi a helyes minden egyes esetben vagy helyzetben. Isten ajándékozzon meg ezzel engem, ajándékozzon meg ezzel téged, ajándékozzon meg ezzel mindannyiunkat, hogy ne csak néhány esetben, hanem minden egyes esetben tudjuk, mi a helyes minden döntésben, bármi is legyen az, hogy Isten a helyes úton, helyes döntésekkel vezessen minket az élet útjainkon, és hogy valóban megnyugodhassunk abban, ahogy itt meg van írva, annak meg vizsgálására, hogy mi a helyes minden egyes esetben vagy helyzetben, hogy tisztán és fethetetlenül jelenjetek meg Krisztus napján. Teljesen felvértezve az igazságosság gyümölcsével, amely Jézus Krisztus által fejlődik, vagy terem Isten tiszteletére és felmagasztalására. Egy olyan időben élünk, amelyben, vagy amikor az Úr gyülekezete, a bárány menyasszonya átéli a végkifejletet. Egy olyan időben élünk, amelyben újra fel kell legyen vértezve, és újra fel legyen használhatva a szolgálatra, azért, hogy az utolsók is külön legyenek választva, és hozzá legyenek illesztve, hogy a szám teljessé váljon, és az Úr visszajöhessen. Mivel ma még imádkozni akarunk, együtt közösen imádkozni, sőt, lehetőleg itt elől közösen, hadd olvassam fel még az Efézus beliekhez írt levél 6. fejezetének 10. versét, vagy 10. versétől, anélkül, hogy egyes pontoknál feltartóztatnánk magunkat. Hadd olvassuk el együtt, lassan olvasni, imádkozva olvasni, azzal a belső vágyakozással, hogy kapjuk meg, ami itt kilátásba lett helyezve. Efézus 6, a 10. verstől. Végezetül legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas, ő benne lakozó erejében. Öltsétek fel Isten teljes fegyverzetét, hogy ellenállhassatok az ördög cseles vagy ravasz támadásainak. Mert nem hús-vér lényekkel kell küzdenünk, hanem a hatalmak hatalmakkal, a hatalmasságokkal, a sötétség világának uralkodóival, a gonosz szellemi lényekkel a mennyei világban. Észrevettük ezt valaha is? Észrevettétek-e ti valaha is? Gyakran előfordul, hogy egy szellemi harc kellős közepén találjuk magunkat, és azt gondoljuk, hogy ezek az emberek ez vagy amaz, és így tovább, de hiszen ezek fejdelemségek és hatalmak, amelyek talán más embereket uralnak, de befolyásuk éppen az alvilágból származik. Viszont úgy van, hogy a sátánnak még mindig van hozzáférése, még mindig vádolhat, és a sötétség hatalmainak, amelyek tevékenységüket mindaddig, amíg a jelenések 20. fejezete be nem teljesedik. Hogy a sátán meg lesz kötözve, és le legyen vetve a mélységbe, a feneketlen mélységbe, és természetesen mindazokkal együtt, akik hozzá tartoznak. Először is a jelenések 12, hogy a sátán le legyen taszítva mindazokkal együtt, akik követik őt. De még mindig olyan lényekkel van dolgunk, harcolunk, akik nem húsból és vérből valók, és fel kell vérteznünk magunkat szellemi fegyverekkel ehhez a szellemi harchoz. Ez esetben semmilyen felismerés, és a legjobb tanítás sem használ semmit. Itt többre van szükségünk, több Istenből, felvértezés, a magasságból jövő erővel, isteni teljhatalommal, amely előtt a sátán megremeg, és meg kell hajolnia. Az én és a tej hatalmad előtt nem fog meghajolni, de Isten ereje előtt meg kell hajolnia. Mit mondott az Úr akkor? Amennyiben én az Isten újjával űzöm ki a gonosz szellemeket, vagy egy másik Biblia fordítás Isten szellemével, akkor ki által űzik ki a ti fiaitok? Mi a lényeg ennél fogva? Jézus fel volt ruházva, vértezve a szellem erejével. Ő Isten fiaként született, aztán fel volt vértezve, és szolgálatba lett állítva. Az újjászületés által Isten fiaivá és leányaivá lettünk, de fel kell fegyverkeznünk arra a szolgálatra, amelyet Isten a gyülekezetre bízott. És amennyiben az ellenünk fellépő erők szellemi eredetűek, akkor a mi felvértezőzésünknek is szellemi, isteni eredetűnek kell lennie, hogy szembeállhassunk a másik oldallal. És hadd hatoljon át ez az íge ma csontjainkig és a vellőnkig. Addig, amíg el nem választja a lelket a szellemtől, ahogy a zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 12. versében van írva, és teljes mértékben tudatában legyünk annak, hogy minden idők legnagyobb harcának közepete lettünk állítva. Várjatok csak még egy kicsit, és a harc még kevesebb lesz. Különleges felvétezésre van szükségünk a magasságból jövő erővel. Még maga azok is, akik már átélték a szellemkeresztséget, érzik, hogy ez nem elég. Isteni teljhatalomra van szükségünk Jézus Krisztus nevében. Isten igéjének teljhatalmára, szellem teljhatalmára, Jézus Krisztus a názáreti nevében való teljhatalomra, hogy a démonok meghajoljanak és távozzanak, az Úr nevében távozzanak, tiszteljék az isteni teljhatalmat, amelyel az Úr megajándékoz bennünket. És Isten meg akarja tenni, és meg fogja tenni. Tovább olvasva, de nyugodtan olvassátok el még egyszer ezt a fejezetet csendben ma az összejövetel után. A 13. verstől olvassuk most. Ezért vegyétek fel Isten teljes harc felszerelését, hogy képesek legyetek ellenállni a gonosz, méregkeverő napokon, mindent jól elintézni és a csatateren helytállni. Ezzel hogy ehhez ajándékozza meg ajándékozzon meg minket Isten kegyelemmel. Szükségünk van Isten teljes fegyverzetére. Ez nem az ember felvértezése, ahogy olvassuk, hanem Isten teljes fegyverzete. Tovább olvasva itt az áll. Olyan legyen tehát a ti megjelenésetek, hogy fel vagytok övezve a csípőtökön az igazsággal. Isten segítsen meg bennünket abban, hogy valóban szorosan fel legyünk övezve a derekainkon az isteni igazsággal, hogy semmi ne lengjen mögöttünk, körülöttünk, hanem szilárdan fel legyünk övezve az igazsággal. Most nem tudom miért, de természettől fogva, ha már látok valakit, aki nem visel övet, a természetes világban is, nem tudom miért nem teszi. Ez egyszerűen hozzátartozik a viselethez. A mi Urunk is fel volt övezve, fel van övezve, övezzétek fel a csípőtöket. Fel vagyunk szólítva, hogy a szellemi harcban valóban vegyük fel Isten fegyverzetét. Nézzétek meg azokat az embereket, akik háborúba vonultak, a valódiakat. Nekik volt egy csípövük. Ez hozzátartozott a felszerelésükhöz, és ez egyszerűen szükséges. Amint már elmondtam, egy nagy küzdelembe, harcba, minden idők legnagyobb küzdelmébe lettünk állítva. Elhiszitek-e? Nyilván én elhiszem. A sátán minden erejét beveti, hogy meghiúsítsa Isten tervét, vagy ügyét, és mindent meg fog tenni, de nem fog sikerülni neki, mert Jézus Krisztus az egyetlen győztes, a Golgota győztese. És az ő győzelme a mi győzelmünk is, és a mi hitünk, amelyet Isten az ő szellem által kimunkált bennünk ő iránta, és a véghez vitt megváltási mű iránt, az az a győzelem, amely már legyőzte a világot, és aki bennünk van, erősebb annál, mint aki a világban van. Nem kell félnünk, csak fel kell vennünk a fegyverzetet, Isten fegyverzetét. És aztán szeretném tudni, ki képes ellenállni Isten fegyverzetének. Ti emlékeztek arra, amikor Dávid felvette a Saul fegyverzetét, és egyáltalán nem működött. Gyorsan levetette, mert bukására lett volna. De azután felléphetett az Úr nevében. Mi sem vehetünk fel más fegyverzetet. Nekünk olyan isteni felvértezés kell, amely megfelel számunkra az ég és az idő követelményeinek, hogy ellenállhassunk a napjaink kihívásainak. És a mi Istenünk ígéje a szellem kardja, amely a rendelkezésünkre lett állítva, hogy hitben helyt álljunk a csatatéren, és hogy az ellenség futamodásra legyen kényszerítve, és nem mi. A 15. versben így folytatódik, lábaitokon pedig felsarúzva a készség lábbeliével, a békesség üdvüzenet hirdetésére. Mindezek mellett vegyétek fel a hit nagy pajzsát. Egyébként csak a pajzsról és a hitről van szó. Itt viszont a hit nagy pajzsa van szóvá téve, összefüggésben az isteni felvértezéssel, amelyet az Úr megígért és adott az ő gyülekezetének. Nem csak megígérte, hanem meg is adta. És amelyek képesek lesztek eloltani a gonosz minden tüzes lövedékét. Vegyétek fel az üdvösség sisakját és a szellem kardját is, azaz Isten ígéjét. Imádkozzatok mindenkor a szellemben, mindenféle könyörgésekkel és eszerzésekkel, és erre a célra legyetek éverek teljes álhatatossággal és közben járása minden szentért. Figyeljetek, imádkozni minden szentért. A Róma 8-ban az van intézve hozzánk, hogy imádkozzunk a szellemben, mert a szellem esedezik és közben jár a szentekért. Itt a közben járás feladatával vagyunk megvízva minden szentért. Pál apostol imádkozott a hívőkért, ők pedig érte. Hadd tegyük mi is ugyanezt ezekben a napokban, hogy mindent együtt tehessünk, énekeljünk, imádkozzunk, higgyünk és legyőzzünk legyőzhetjük az ellenséget, hogy tudatában legyünk annak a közös feladatnak, amelyet Isten ránk bízott, és az ellenséget megfutamodjon. Aztán így folytatódik. Én értem is, hogy valahányszor kinyitom a számat, meg legyenek adva számomra a szavak, hogy szabadon hirdessem az üdvüzenet titkát, amelyért láncra is lettem verve. De apostol is vagyok, hogy abban nyíltan vallomást tegyek, ahogy illik nekem beszélnem. Bárcsak megajándékozna engem Isten mindazzal, ami egy íge hirdetőnek ígéretben lett adva. Ajándékozza meg Isten Rusz testvért, Schmidt testvért és minden testvéremet, akik az íge szolgálatában állnak. Isten cselekedjen az ő kegyelme szerint, hogy mindenki, hogy az egész test mozgalomba legyen hozva, ahogy Ezékiel próféta látta, hogy a tagok összejönnek, és hogy az Úr szelleme leszáll az egyéni tagokra, és hogy mindannyian a lábukra lesznek állítva. Ezt elolvashatjátok az Ezékiel próféta könyvében. Előtte szét voltak szórva mind. De amikor az íge elhangzott, ki lett mondva, és Isten szelleme leszállt a halott csontokra, mindannyian oda kerültek, ahova tartoztak, vagy tartoznak. Már nem hevertek szerte szét, hanem mindannyian tökéletesen összerakva álltak át. Ugyanezt meg fogja tenni Isten most is. Az ő szelleme által be fogja tölteni Jézus Krisztus testének minden tagját, felállítja őket a lábukra, és felvértezi őket a magasságból jövő erővel, hogy elvégezzük a ránk bízott szolgálatot. Nem csak egy isteni ígeüzenet hirdetése, nem csak az evangélium prédikálása, ezt néhányan meg tudják tenni. Csak hogy van egy dolog, amelyben minden hívő részt vesz, részesedik benne, és ez az Isten műve, amelyet Krisztus testére lett átruházva, amely Krisztus testére lett átruházva az 1. Korintus 12 és 14 szerint, egy test sok tag, egy fej, és minden tag allárendelve ennek az egy fejnek. Nyilván úgy hiszem, hogy már sokszor elmondtam, hogy az Úr a végén ugyanazt meg fogja tenni, amit az elején tett. És ahhoz tartozik Jézus Krisztus testének összeillesztése is. És megkérdezhetem, hogy ez hogyan történik, hogyan történjen ez. Felolvasom nektek. Felolvasom nektek a Szentírásból azért, hogy tudjátok, hogy mindannyian félre kell tennünk a saját elképzeléseinket, és hinnünk kell abban, amit a Szentírás mond, és ahogy a Szentírás mondja. Az 1. Korintus 12. fejezet, talán felolvasom a 12. és a 13. verset. Mert ahogy a test egy egység, és mégis sok tag része van, de a test minden alkotó elleme annak sok rétegűsége ellenére egy testet alkot. Úgy van ez Krisztussal is. Mert egy szellem által lettünk mindannyian egy testé összekötve, összeillesztve a keresztség által, függetlenül attól, hogy zsidók vagy görögök, rabszolgák vagy szabadok vagyunk, és mindnyájan egy szellemmel lettünk megitatva. Csak egy bibliai vízkeresztség létezik, és ez az Úr Jézus Krisztus nevében történik. És csak egy bibliai szellemkeresztség létezik, és ez a szellemkeresztség által lesznek a tagok beleillesztve Krisztus testébe. Előtte is ott létezhetnek, de egy szellem által, amely mindannyiunkat átitat, mindannyiunkat átjár, mindannyiunkon átáramlik. Egy szellem által lettünk egy testbe keresztelve, és mindannyian egy szellemmel lettünk átitatva. És ez az átitatás, ez a keresztelés, legyen az vízkeresztség vagy szellemkeresztség, mindkettőre szükségünk van. Vízkeresztségre és szellemkeresztségre, és mindkettőre bibliai alapon van szükségünk. És bár lenne, hogy Isten megsegítsen, és megáldjon minket, legyen velünk mindannyiunkkal, és ahogy már mondtam, hadd helyezze ma mindannyiunkban egy mély vágyat, hogy egyszerűen imádságokban és hitben jöjjünk, álljunk ő elébe, ő hozzá jöjjünk, abban a bizonyosságban, hogy megkapjuk tőle, amit megígért. Ő az, aki építi az ő gyülekezetét, ő tökéletesíteni fogja az ő gyülekezetét az ő visszajövetelének napjára. És hadd legyünk megbizonyosodva arról, hogy az ő gyülekezetéhez tartozunk, hogy megkeresztelkedtünk a Szent Szellem által, sőt, hogy átitatódtunk a Szent Szellem által, vagy a Szent Szellemmel, aki minden egyes tagot át akar áramlani, sőt, az ő életével akar betölteni. A mi Istenünket, aki maga azt mondta Pál apostolon keresztül, hogy az ő megkezdett művét az ő visszajövetelének napjára tökéletességre fogja vinni. És ezt elhisszük. És hisszük, hogy közös részesedésünk van ebben az isteni beteljesülésben, mert hittel befogadtuk magunkban az isteni ígéret szavát. És a hit magával vonja Isten cselekedetét. A hit abban, amit Isten megígért, magával vonja az ő cselekedetét. Így teljes mértékben számíthatunk arra, hogy Isten kegyelmes meglátogatásának idejét még csodálatos módon meg fogjuk tapasztalni. Őt, a mi Urunkat és Istenünket illeti minden tisztelet, minden hála és minden dicsőítés. Amen. Hadd álljunk fel, és adjunk együtt hálát az Úrnak. Nem tudom, hogy ti hogyan érzitek, azt magatoknak kell tudnotok, de jó lenne, ha mindannyian még egy rövid ideig imádkozhatnánk egy időre itt Isten színe előtt. Ez az a nap, amelyet ő szerzett. Az okosak most olajat szereznek az Úrtól, a bolondok pedig aztán a kereskedőkhöz mennek, de az okosak most jönnek, megtöltik a lámpásaikat, megtöltik korsóikat olajjal, a Szent Szellem olajával, a Szent Szellemmel, a Szent Szellemmel. Jézus itt van, szellemmel és tűzzel keresztel. Még ma megkeresztel ezen a helyen szellemmel és tűzzel, és mindannyiunknak szüksége van rá. Hadd magasztaljuk őt teljes hitben együtt, egyhangban és teljes szívből magasztaljuk őt. Halleluja! Halleluja! Adjatok hálát az Úrnak, imádkozzatok, magasztaljátok és dicsérjetek az Urat. Halleluja! Halleluja!